felborult teljesen a Fidesznek a kampányterve, defenzívába szorultak, és nem is tudtak most már 2 hónapja onnan kijönni. Nem arról szól ez a választási kampány, amiről a Fidesz szerette volna eddig.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Igencsak felpörgött a közéletünk, meg a politikai életünk, hisz szinte minden napra van egy-egy újabb nem várt fordulat vagy fejlemény, gondoljunk csak Magyar Péterre, vagy akár a főpolgármester választásnak az ügyeire. 2 új jelölt, mondjuk így idézőjelben, az újat is színre lépett. Szó lesz az önkormányzati választásokról, az ellenzék mozgásairól, és természetesen arról, hogy Orbán Viktor és a Fidesz, illetve hát a kormány hogyan reagál ezekre, úgyhogy van mit megbeszélnünk. Bíró Nagy András alapul Policy Solutions igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást.
És egy úgymond aktualitással kezdünk, mert hogy pénteken Orbán Viktor újra interjút adott a Kossuth Rádióban, egyébként Brüsszelből, az EU csúcsról, és egy mondatát szeretném kiemelni, amely Magyar Péterre utal, vagy Magyar Péterrel kapcsolatos, és csak azért érdekes, mert eddig még csak ilyen szinten sem említette meg ezt az egész ügyet, ami ugye Magyar Péterrel kapcsolatos. Úgy fogalmazott Orbán Viktor, hogy furcsa érzés most Magyarországról jönni Brüsszelbe. Magyarország egy normális ország. Vannak ilyen szomszédokra, vagy Dallasra, vagy való világra emlékeztető filmsorozatot idéző közjátékok Magyarországon, de azért ott mégis egy higgadt, nyugodt és észszerű gondolkodás zajlik. Szóval tegyük már ezt helyre, és azért akarnám ezzel kezdeni, mert eddig tényleg meg sem említette ezt az egész ügyet, mintha nem is létezne, és most is egy ilyen kontextusba helyezte. Mennyire látja ezt jó iránynak akár Orbán részéről, azt, hogy ez így először is ilyen formában említette meg ezt az ügyet?
Ugye szó szerint most sem mondta ki.
A nevét nem említette Magyar Péternek.
A szereplőnek, az új szereplőnek a nevét. Nyilvánvalóan az érdeke, hogy minél inkább távol tartsa magától ezt az új jelenséget. Vélhetően azt is tudják, hogy az ellenzéki szavazók körében egyébként egy nagyobb veszélyt jelent, illetve az ellenzéki pártokra nézve nagyobb veszélyt jelent egy új szereplő, kormánykritikus szereplőnek a feltűnése, mint a Fideszre nézve, de ugyanakkor mindent megtesznek annak érdekében is, most nem Orbán Viktorra kifejezetten külön gondolok, hanem a kormánypárti média szereplőkre, akár a megafonosokra, akár a egyéb fideszes politikusokra, akik már nyilatkoztak az új jelenség kapcsán, hogy minél inkább hiteltelenítsék a Magyar Pétert.
Ez is az egyébként hiteltelenítés, ez a való világra, meg Dallasra, meg szomszédokra emlékeztető közjáték?
Hát ahogy persze, mert egyfajta bohózkodásként írja le, egyfajta ilyen valóságsóként írja le azt, amit az utóbbi hetekben tapasztaltunk Magyarországon, és próbálják ezzel elvenni az élét, a komolyságát annak az egyébként elég kemény üzenetsornak, amit az elmúlt hetekben Magyar Pétertől lehetett hallani. Én személyesen is azt gondolom, hogy nem annyira a Fideszre, vagy a Fidesz támogatottságára jelent ez veszélyt, mint sem az ellenzéki politikán belül jelent inkább egyre növekvő veszélyt olyan szereplőknek a bejutási esélyeire az Európai Parlamentben, akik ennek a határán egyensúlyoznak.
Ez érdekes, amit mond, mert hogy tulajdonképpen amit most látunk legutóbb Magyar Pétertől, az sokkal inkább a kormányt úgymond támadja, vagy a kormányra lehetne elvileg veszélyes ilyen értelemben. Ugye a minap 4 órát töltött a budapesti nyomozóügyészségen, tanúként idézték be egyébként 2 korábbi Facebook posztja miatt, jövő héten folytatják egyébként a kihallgatását, és ugye azt mondta, hogy a Bölner Sádl ügyel kapcsolat hogy Rogán Antal propaganda miniszter embere volt Sádl György, és hogy a kormány már korábban is tudott erről a problémáról, és figyelmeztették Sádl Györgyet, és volt egy nagyon súlyos állítása, ő maga is azt mondta, hogy a legsúlyosabb állítása, amit egyébként bizonyítani is tud, hogy Rogán Antal és az emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészség iratokat. Tehát, hogy visszatér valamit említett, hát ez inkább a kormány.
Igen, válasszuk szét akkor, hogy milyen szempontból kire veszélyes Magyar Péter, tehát azt gondolom, hogy az ő üzenetrendszere általánosságban a korábbi évek jól ismert ellenzéki üzeneteinek és témáinak és vágyainak, kormánykritikus vágyainak egyfajta ilyen best-of-ja, ami inkább azokkal tud rezonálni, akik egyébként a kormánnyal szemben amúgy is kritikusak. De nagyon nagy károkat tud okozni a Fidesznek az, hogyha ezek mögött, a vádak mögött esetleg bizonyítékok is lesznek valóban a következő hetekben, és ezzel prolongálni tudja, el tudja húzni ezt a válságot, és el tudja húzni ezt a defenzív pozíciót, amiben a Fidesz van most már 2 hónapja. Tehát azért ne felejtsük el, hogy február elején tört ki a kegyelmi botrány, utána néhány héttel Orbán Viktor már arról beszélt, hogy rémálomszerűen kezdődik ez az év a Fidesz számára, nem csak azért, mert elvesztették fontos politikusaikat, hanem azért is azt gondolom, mert felborult teljesen a Fidesznek a kampányterve abból a szempontból, hogy ők defenzívába szorultak, és nem is tudtak most már 2 hónapja onnan kijönni. Nem arról szól ez a választási kampány, amiről a Fidesz szerette volna eddig, hogy szóljon, hanem arról szól, hogy hogyan menedzselnek válságot, hogyan tudnak kijönni abból a rendkívül negatív spirálból, amiben egyébként belekerültek. Én a Magyar Péter jelenséget igazából a kegyelmi botrány által előállt politikai helyzet folytatásának tekintem, hiszen ő maga, mint politikai szereplő is igazából Varga Judit lemondásából
ezután állt elő.
Varga Judit lemondásától eredeztethető az ő színre lépése, hiszen az ő lemondása utáni napon már benn volt a Partizán stúdiójában, és egy nagy elérésű interjút adott.
Hát többé 2 millió látták,
hogy igazából, ezt az igazából attól kezdve datálódik a történet, és bár a kegyelmi ügy, mint politikai napirendi ügy úgy tűnik, hogy elérte a határait, illetve most már kevéssé látszik az, hogy ezt hogyan lehetne folytatni, vagy hogyan lehetne a figyelemnek a középpontjában tartani. Én azt gondolom, hogy ez a jelenség, ami tehát a kegyelmi botrányból nőtt ki, ez hosszabbodik meg minden egyes nappal, amikor Magyar Péter a figyelem középpontjában újabb és újabb kormányellenes vádakat, illetve hát ilyen bizonyítékmorzsákat elkezd csöpögtetni a sajtóba. Tehát én azt gondolom, hogy a kormányra nézve nagyon súlyos következményekkel jár olyan szempontból, hogy láthatóan nem tudják a saját kampányukat folytatni, ami egyébként, nyissunk egy zárójelet, arról szólna, hogy igazából a szuverenitásvédelem tematikája, narratívája keretében próbálnák meg végigvinni ezt az időszakot, felosztani az országot a jó hazafiakra, meg az árulókra, és megpróbálni azt a politikát vinni, amelynek keretén belül lehet az Európai Unióhoz való kapcsolatot is értelmezni, a brüsszelezést belerakni ebbe a szuverenitásvédelmi paradigmába, és valahogy azt lehet látni, hogy itt vagyunk márciusnak lassan most már a végén.
Végefelé, igen.
És igazából ez, amit kitaláltak a tavalyi év vége felé, hogy erről fog szólni ez a fél év. Ebből az elmúlt 2 hónapban igazából semmit nem láthattunk a Fidesz részéről, és én számomra az egyik fő kérdése ennek a következő kevesebb, mint 3 hónapnak, hogy képesek lesznek-e offenzívába visszamenni, és elérni azt, hogy arról szóljon ez a választási kampány, amiről egyébként a Fidesz szerette volna, hogy szóljon, mert eddig nem erről szólt.
Igen, ez nagyon érdekes, amit mond, és egy picit még egy pillanatra hagy kanyarodjak már vissza Magyar Péterhez ebből a szempontból, amit mond, hogy mennyire tudja ő esetleg tematizálni a közbeszédet, és mennyire tudja irányítani ezt a kommunikációt, mert az a vád, ami ugye előjött a kormány részéről, hogy esetlegesen tetlegesen bántalmazta volna a feleségét, ugye ez is tulajdonképpen néhány napig szerepelt a közbeszédben, és azóta, minthogyha egy picit visszavette volna újra Magyar Péter az irányítás. Azért mondom, mert a legutóbbi megszólalások már arra vonatkoznak egységesen a Fidesz részéről. Kocsis Máté például azt mondta, a Fidesz frakció vezetője, hogy Magyart elhagyta a felesége, elvesztette a felesége által szerzett munkahelyeit, és ezért bosszút akar állni. Tehát ez az egyik üzenet. Ugyanezt mondta egyébként Kovács Zoltán, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy a kormányon próbál bosszút állni Magyar Péter. Tehát úgy tűnik, mintha ez lenne talán az irány, de valóban ez inkább ilyen defenzívának tűnhet legalábbis ahhoz képest, ami a terve lehetett a Fidesznek.
Ez arról szól, hogy egy nagyon gyorsan előtérbe kerülő politikust hogyan lehet minél hamarabb legyalulni gyakorlatilag, tehát hogyan lehet az ő hitelességét, vagy hogyan lehet az ő lendületét megtörni, és erről szólnak természetesen ezek az előkerülő.
És mit gondolom, meg lehet ezzel törni?
Hát ez még egy nagyon jó kérdés, hogy mennyire sikerült például elterelni, vagy végleg levenni a napirendről ezt a családon belüli agresszió, vagy erőszak típusú kérdéskört. Én nem vagyok benne biztos, hogy ennek vége van, tehát nem tudjuk, hogy ez még csak egy néhány napos történet, tehát ez simán lehet, hogy még még menni fog a későbbiekben is. Próbálkoznak sokféle üzenettel a kormánypárti politikusok is, meg a megafonosok is. Emlékezhetünk, hogy több 10 millió forintot költöttek el a színre lépése utáni.
És nem igazán működött.
Nem úgy tűnik, hogy az nem vette el az ő momentumát még, hiszen március 15-én pedig a legnagyobb tüntetést tudta megrendezni. De én azzal értek igazából egyet, hogy ez nem biztos, hogy Magyar Péternek a személyes érdeme, vagy az ő nagyszerűségének a bizonyítéka, hogy ekkora figyelem hárul rá. Én azzal értek egyet, amit egyébként ő maga mondott most már egy-két interjúban, hogy egyébként ez egy nagyon komoly válságtünet, hogy ő rá ekkora figyelem hárult itt az utóbbi néhány hétben. Ez a magyar politika válságtünete úgy összességében is, és kifejezetten válságtünete az ellenzéki politikának, illetve a magyar állampolgárok és ellenzéki szavazók által az ellenzéki politika megítélésének. Tehát én azt gondolom, hogy ebben látni talán a legnagyobb okát, hogy miért van az, hogy bárki, aki bejön egy olyan üzenetrendszerrel, ami egyébként nem új, mert nagyon sokaktól hallhattunk már korrupcióellenes tematikát
oktatás,
is, meg azokat a 12 pontnak a részleteit is, amiket március 15-én tőle hallhattunk, tehát nem sok meglepetés van benne, az a meglepetés, hogy ki mondja, hogy olyas valaki mondja, akinek most valamiért jobban elhiszik, mint más szereplők.
Mindjárt beszéljünk majd az ellenzékről is valóban egyébként, főleg a főpolgármester választás kapcsán, csak tegyek egy utolsó kérdés még ezzel kapcsolatban, mert most éppen például az édesanyja miatt is ugye elővették Magyar Pétert, és hogy ez a típusú technika, idézőjelben most a technikát, vagy kampánytechnikát, amivel szemben működik. Nagyon érdekes, ugye ő korábban, ha jól emlékszem, 2 vagy 3 héttel ezelőtt az egyik Facebook posztjából, ugye nagyon aktíva a Facebookon, meg is írta, hogy várható, hogy ilyen vádak kerülnek majd elő. Hogyha ő beszáll ugye ilyen értelemben ebbe a politikai mezőbe, akkor ilyen vádakat fog majd kapni. Tehát tulajdonképpen szinte, mintha előre menekült volna ilyen értelemben. Ilyet se nagyon lát egyelőre, ez mennyire látja, hogy működőképes lehet? Tehát, hogy ő ezt kvázi előre megmondta, hogy ilyenek fogják majd érni.
Igen, hát most ez is még korán van azért megítélni, hogy összességében az ő nagyon hiperaktív kommunikációja, az minden kérdésben szerencsése. Tudok egyet mondani, ahol már biztos, hogy nem volt szerencsés, és ahol ő maga is visszakozott, ez a Dezső Andrásnak a megtámadása.
Ugye lepropagandistázta.
HVG-s oknyomozó újságíróról van szó, aki igazából pont az oknyomozó tevékenysége miatt azért az ellenzéki, vagy nem is ellenzéki, hívjuk inkább úgy, hogy Fideszen kívüli világban, a kormánykritikus világban azért mégiscsak egy ikonjává vált a különféle újságírók közül azoknak, akik föltárnak nagyon érzékeny ügyeket, és ilyen szempontból az ő reputációja elég nagy, pont abban a táborban, ahova egyébként Magyar Péter meg szeretett volna érkezni az elmúlt hetekben, azt egy komoly öngólnak tartom, hogy a nagy előre menekülései közepette belegyalogolt egy olyan szereplőbe, aki mögött aztán nem csak a saját szerkesztősége állt ki, hanem sok másik befolyásos.
Igen, aztán elnézést is kérte miatt, vagy azt mondta, hogy erősen fogalmazott.
Azt hiszem, hogy ezt elismerte, hogy ez egy kicsit túl sok volt, de azért azt lehet látni, hogy így helyenként ezek a eredeti fideszes reakciói, ezek azért megvannak. Tehát nyilván ez, amikor elkezdjük hogy elkezdi például ő a kormánykritikus sajtónak bizonyos szereplőit úgy propagandistázni, mint hogyha nem tudom én, a megafonosokról lenne szó. Ez azért egy olyan dolog, ami itt nem fér annyira bele, de azért az, hogy a kormány pozícióival is egyébként több tekintetben egyet tud érteni, ez azért március 15-én is nyilvánvalóvá vált. Tehát én azt gondolom, hogy azért a háborúhoz való, vagy az orosz-ukrán viszonyhoz való viszonya, vagy akár az Európai Unióhoz való viszonya Magyar Péternek, az inkább hasonlít arra, amit egyébként a Fidesztől szokott hallani a magyar nyilvánosság, mint amit az ellenzéki szavazótábor hallani szeretne.
Igen,
egy ellenzéki szereplőtől, tehát azért itt óvatos lennék azzal, hogy
ő már ellenzéki szereplőként beszélhetünk róla, akkor ilyen értelme nyilván.
Teljes mértékben ellenzéki szereplőről beszélhetünk róla. Az más kérdés, hogy egy olyan ellenzéki szereplőről van szó, aki megpróbál legalább hasonló kemény üzenetekkel a létező ellenzéki pártok ellen is beszélni, és ezzel kialakítani azt a középutas, vagy ahogy ő hívja talán egy ilyen harmadik erőnek a pozícióját, ami se nem Orbán, se nem Gyurcsány, de azért ebből a pozícióból is már azért volt egy-két példa, akikről hallhattunk, és hogy ezzel próbálkozott, és azért viszonylag kevés eredménnyel jártak, tehát azért meglátjuk, hogy ez majd mennyire lehet eredményes stratégia. Az biztos, hogy egy olyan pozíciót próbál elfoglalni, ahol szerintem az ő célkitűzései azok túl ambiciózusak.
Már milyen értelemben?
Hát olyan értelemben, hogy az az állítása, hogy könnyen lehet egy olyan háromosztatú politikát csinálni Magyarországon, ahol ez a középen lévő erő akár a szavazóknak vagy a mandátumoknak is a harmadával rendelkezhet, és ezért ő egy megkerülhetetlen koalíciós partner tudna lenni bármilyen irányba. És amikor ezzel szembesítik egyébként, hogy milyen irányba, akkor előbb derül ki, hogy egyébként a létező baloldalinak mondott szereplőkkel kevésbé nyitott, mint amikor fölteszik neki a kérdést azt, hogy egyébként Orbán Viktort ő leváltani szeretné, vagy pedig potenciális koalíciós partneré szeretné válni a Fidesznek, és erre az volt a válasz egy szintén másik nagy elérésű interjúban, hogy hát ezen még nem gondolkodott, pedig én azt gondolom, hogy ez az ellenzéki politikának a nulladik pontja, hogy valaki eldönti azt, hogy igazából ki is a valódi ellenfél, vagy kik a valódi ellenfelek olyan szempontból, hogy hol vannak a határai az együttműködésnek, kikkel működne együtt, kell nem, kit szeretne leváltani, kit nem. Azért azt gondolom, hogy ez a nulladik percben világos kéne, hogy legyen, és ilyen tisztázásokat szerintem tőle még nem lehet.
Hát van pár kérdés még, az kétségtelen itt azzal, hogy ki kivel fog együttműködni, meg kivel nem. Tényleg mindjárt az ellenzékről nagyon szeretném, hogyha beszélnénk, csak most azért hoznám még ide egy picit a Fideszt és Orbán Viktort, mert nagyon sok minden ehhez kapcsolódik, amit ön is mondott, mert hogy Orbán Viktor tulajdonképpen közben igazából az önkormányzati választásokról nem is annyira beszél, vagy ugye a március 15-i beszédében el sem hangzott, még csak utalás szintjén sem, hanem sokkal inkább az európai parlamenti választásokról beszél. És most is egyébként Brüsszelben ott a Polgári Magyarországért Alapítványnak a Hunyadi János díj átadásán is beszélt. És azt mondta, hogy régen nem láttam ilyen jó alkalmat arra, hogy nemzeti konzervatív, szuverenista és keresztény alapokon álló erők az Európai Unióban meghatározóvá váljanak. Tehát ugye ez a régi üzenet és a régi cél. Tehát olyan, mintha ezt hangsúlyozná sokkal inkább, és a péntek reggeli rádióbeszédében is tulajdonképpen a háború béke, ukrán gabona, nem ukrán gabona kérdéskörről beszélt, és hozzátette, hogy ha nem nemzeti kormány lenne, akkor már térdig vagy szügyig állnánk ebben a konfliktusban, mármint a háborúban. Tehát mintha úgy tűnik, hogy az ő fókusza egy picit, mintha ebbe az irányba menne, de kérdezem, hogy ezt jól látom-e.
Nem is picit. Tehát ugye az önkormányzati választásokról nem nagyon hallhatjuk beszélni. Az évértékelő beszédében egyetlen szó sem volt róla. Március 15-én is csak talán akkor sem mondott róla szinte semmit. Most az utóbbi napokban is maximum Budapesttel kapcsolatban
most egy-egy... Most pénteken is csak annyit mondott, hogy igen, hogy Budapest fogságban van, és a régi embereket, meg Gyurcsány embereitől meg kell szabadítani, ezen kívül nem igazán beszél róla. Mi lett ennek az oka ön szerint?
A lényeg pont ez, hogy az arányokban egyértelmű, hogy az európai választásra helyezi a hangsúlyt, és szerintem itt most láthatjuk is a tökéletes indokát annak, hogy miért vonták össze ezt a két választást. Hogy alapvetően miért van az, hogy egy napon van európai és önkormányzati választás. Azért, mert hogyha európai választások vannak önkormányzati választásokkal együtt, és a Fidesz tud adni egy országos narratívát, ami ugye főleg a brüsszelezésben és a szuverenitás harcban merül ki, akkor azzal el tudja érni, hogy gyakorlatilag az önkormányzati választásokra sem kell egy másik üzenetet kidolgoznia, hanem a két kampány ugye mégiscsak összefolyik, és hogyha ez főleg európai tematikával, vagy a Fidesz országos üzeneteivel van dominálva, szerintem az volt az előzetes számítás, hogy az sokkal kevésbé veszélyes a Fideszre, mint hogyha országszerte több száz vagy több ezer verseny zajlik párhuzamosan az országban, és akár az a rizikója is megvan, hogy helyi üzenetek dominálhatják a helyi kampányokat, és ez 2019-ben szerintem az egyik tanulsága lehetett a Fidesznek, hogyha megengedik azt, hogy egyébként helyi témák legyenek, vagy helyi versenyek legyenek, nem tudom én, Szombathelytől Egeren át Nyíregyházáig, akkor az rájuk nézve sokkal veszélyesebb, mint hogyha a fideszes tábort egyébként egy stabil országos fideszes üzenettel mobilizálni.
Tehát ez a háború
lehet.
Béke üzenet, ez
egy országos természetesen szinten. Egy országos üzenet, ami egy 2022-ben egyébként fényesen működött a Fidesz számára. Az országgyűlési választási kampány meggyőződésem szerint azért végződött kétharmados mandátum többséggel a Fidesz számára, mert az utolsó 4-5-6-7-ben, amikor a háborús helyzetre kellett egyfajta kommunikációs választ adni a kormánynak és az akkori ellenzéknek, akkor sikerült belenyomni az ellenzéket ebbe a háború pártinak hívott pozícióba, és a Fidesz meg elfoglalta a békepárti pozíciót, és ezt a fajta mesterséges választást, mert természetesen az akkori ellenzék sem akart háborúba lépni, de itt a politikai kommunikáció volt itt a lényeg, tehát hogy ki milyen olyan pozíciót foglal el a választók szemében, aminek következtében valaki magáinak tudja mondani a biztonságnak az üzenetét. És a Fidesznek mindig az a lényege igazából, hogy minden szempontból a biztonság legfőbb letéteményese legyen a választók szemében. Ez jelenti a fizikai biztonságot természetesen, a háború kapcsán ugye leginkább ez merül föl, de nyugodtan jelentheti ez a gazdasági biztonságot is. Kitől várhatják azt a választók, hogyha egy ilyen kényes háborús helyzet van, akkor a háborúnak a gazdasági következményei majd kevésbé fogják érinteni az embereket. Kinek kell ahhoz kormányozni, hogy ez így történjen, és 22-ben meggyőződésem, hogy a Fidesznél volt ez a kártya a választások hajrájában, és ez hozzájárult az ő országos sikerükhöz. Orbán Viktor szerintem azt gondolhatja 22-es tapasztalatok alapján,
hogy ezt tovább
hogyha ezt sikerül meghosszabbítani, ezt az üzenetet is rájátszani arra, amire már egyébként 2 évvel ezelőtt sikerrel játszottak rá, akkor az neki egy sokkal kedvezőbb pozíció, mintha bármi másról szólna a
kampány. És sikerülhet? Megvan még ez a kártya 2022-höz képest?
Szerintem halványabb, mindenképpen halványabb, azért még sincs akkora nagy pánik helyzet Európa szerte sem, és Magyarországon sem a háborúval kapcsolatban. Nyilván 2 év után azért az emberek megtanultak együtt élni ezzel a témakörrel is.
Na de ezek az üzenetek, hogy világháború veszélye benne van, ugye ezt Orbán Viktor sokszor elmondta, éppen most pénteken is elhangzott.
Persze, mert valahogyan azért azt alá kell támasztani, hogy miért ez az az ügy, amiről a legfontosabb, hogy az emberek gondolkozzanak, amikor a saját szavazatukat le fogják adni. Tehát én azt úgy látom nagyjából, hogy 2 üzenet köré csoportosulhat a Fidesznek a kampánya, az egyik a meg kell védeni Magyarország szuverenitását típusú üzenet, amiben mindenféle ellenfelét be tudja lökni, és felvázolni őket úgy, és bemutatni a magyar társadalomnak őket úgy, mint akik nem is Magyarország szuverenitását védik, hanem valami teljesen mást. És a másik üzenetrendszer pedig az, hogyha igazából valaki békét akar, és azt akarja, hogy ne legyen Magyarország háborús hadviselő fél, akkor annak a Fidesz a garanciája. Én azt gondolom, hogy ez a két üzenet az, amit nekik súlykolniuk kell a saját stratégiájuk szerint, és ez az, amire egyébként most csak egy újabb kósza kísérletet látunk, hiszen még mindig, ahogy az eddigi beszélgetésben is ezt már megtárgyaltuk, alapvetően nem erről szólt a kampány eddig, hanem arról, hogy a Fidesz hogyan próbálja magát kihúzni a slamasztikából, és hogyan próbálja kezelni azt a válságot, amely meggyőződésem szerint az utóbbi éveknek messze legmélyebb fideszes válságát okozta. Tehát ez igazából egy kísérlet arra, hogy hogyan veszi vissza a kezdeményezést a Fidesz, és hogyan próbálja azt elérni, hogy egy kampány arról szóljon, amit ő szeretne, hogy a kampány dominálja.
Akkor folytassuk is innen, jó is, hogy mondja, ugye említette, hogy nagyon érdekes, hogy a helyi ügyeket esetleg mennyire próbálja egy picit visszaszorítani. Budapest kérdése a következő nagy kérdés, hogy ez mennyire, most idézőjelbe teszem természetesen, a helyi ügy vagy nem helyi ügy, de hát itt várhatóan azért eléggé színes lett a paletta, mondjuk így. Azért mondtam a beszélgetés elején, hogy két új szereplő van, és itt nyilvánvalóan Vitézi Dávidra és Szentkirályi Alexandrára gondoltam, mert hogy Vitézi Dávid nagyon sokáig lebegtette, hogy indul, nem indul végül a főpolgármesteri posztért, vagy sem. És Szentkirályi Alexandra nevére is nagyon sokáig vártunk a Fidesz részéről. Ugye nagyon sok név keringett hónapokon keresztül, hogy ki lesz végül a Fidesz jelöltje. Hogy látja most ezt a helyzetet? Mennyire fogja tudni megosztani, vagy mennyire osztja meg meg, ha megosztja a szavazókat ez a helyzet. És aztán utána beszélünk a részletekről is, a vita, nem vita kérdésről, amit most ugye Vitézi Dávid hozott elő. Szóval, hogy mennyire osztódnak meg, és én hülyén fogalmaztam most a szavazók, vagy mennyire osztja meg ez a helyzet akár a szavazókat?
Mindenképpen izgalmasabb a helyzet, mint amilyet szerintem a ciklus folyamán feltételezhetett bárki, hogy majd 24-ben egy főpolgármester választás.
Hogy csak Karácsony Gergely lesz, és
tud lenni. Azt gondolom, hogy a Vitézi Dávid indulása az jó ideje nem volt kérdés, ez csak egy lebegtetett történet volt, és a hivatalos bejelentéssel is igazából arra vártak, hogy a Fidesznek meglegyen a hivatalos jelöltje.
De miért várt arra?
Hát nyilvánvalóan azért, hogy kiderüljön, hogy illetve legyen egy biztos helyzetértékelési lehetőség, hogy azzal a szereplővel szemben, aki hivatalosan meg van nevezve, azzal szemben milyen esélyei lehetnek neki magának. Vagy feltételezheti-e azt, hogy egy olyan fideszes jelölt kerül megnevezésre, és aztán végül ugye tudjuk, hogy ki lett ez a szereplő, akivel szemben akár már akkor is, amikor három szereplőre fognak mérni a következő hetekben, már akkor is kiderülhet, hogy esetleg Vitézi Dávid áll a második helyen, és nem a Fidesznek a természetes jelöltje, akit a párt a saját nevére vesz. Hogyha ez a helyzet előáll, tehát hogy mondjuk Karácsony Gergellyel szemben egyértelműnek tűnik a közvéleménykutatások alapján, hogy Vitézi Dávid esélyesebb, mint Szentkirályi Alexandra, akkor azt gondolom, hogy onnantól kezdve valóban csak időkérdése lehet, hogy mikor lép vissza.
Tehát benne van ez a pakliban,
ön
szerint
is? Én azt gondolom, hogy ez a papírforma. Tehát én azt gondolnám, hogy ez
már
lehet,
úgy érti,
hogy
ez így volt tervezve?
Én erre nem tudok ilyet mondani. Mert nyilván természetesen ilyenre nekem semmilyen bizonyítékom és rálátásom nem volt, hogy ezt a boszorkány konyhába esetleg hogyan találták ki, de szerintem az egy reális forgatókönyv lehet, ha Vitézi stratégiája felől nézzük a történetet, hogy arra játszik, hogy a végén mégiscsak egyedül maradjon Karácsony Gergellyel szemben, és ez csak úgy valósulhat meg, hogy a fideszes jelölt nem lép vissza. Ez nem jelenti azt, hogy a Fidesz neve ott lenne Vitézi Dávid neve mellett a szavazólapon, azt szerintem ő tényleg bátran és nyugodtan mondhatja, hogy majd csak az LMP meg egy civil szervezet lesz a szavazólapon, hiszen ahhoz, hogy csöndben támogassa őt a Fidesz, arra nincsen szükség, hogy hivatalosan ott is legyen a logó. Én azt is gondolom, hogy Vitézi Dávidnak egyébként csak akkor van érdemi lehetősége arra, hogy egy szoros küzdelmet folytasson Karácsony Gergellyel, hogyha valóban egyedül van a Karácsony Gergellyel szemben, mert ez ugye magában foglalja azt is, hogy Vitézi Dávid azért természetesen mégiscsak egy egész életében fideszes politikus volt, csak Fidesz által, vagy Fidesznek köszönhető pozíciókat töltött be a közigazgatásban, legyen ez akár a országos közigazgatás, legyen ez akár a fővárosnak az intézményrendszere, és ebből fakadóan én azt gondolom, hogy ő elsősorban, amellett, hogy ő is megrajzolta magának ezt a harmadik utas, senkivel nem vagyok, sőt, mindenkit kritizálok, és akkor én vagyok a középen álló szereplő, de valójában nyilvánvalóan egy nagyon erős fideszes múlttal rendelkező politikus van, aki elfogadható lehet a fideszes szavazók számára úgy is, hogy nem a Fidesz veszi nevére.
Igen, ezt akartam éppen kérdezni, hogy akkor ez beleférhet a pakliba.
Igen, és azt is gondolom, hogy ezáltal ő veszélyesebb a fideszes jelölt számára első körben, mint a Karácsony Gergely táborának a megbontására. Tehát mindenhonnan számolő plusz szavazókkal, ez jól látszik a nyilatkozataiból is, de természetesen jobb esélye van arra, hogy nagyobb számban tud fideszesekhez szólni, mint nem fideszesekhez, akik esetleg nem felejtik el neki a fideszes múltját.
Ugye nagyon érdekes két dolog jutott eszembe, amit miközben beszéltünk, hogy Talós István már korábban elmondta ezt a forgatókönyvet igazából, ugye sokan beszéltek róla, hogy kikotyogta ezt a tervet, ugye, hogy majd visszalép a Fidesz jelöltje esetlegesen ilyen értelemben.
Én úgy emlékszem, hogy ő ezt másképp adta egy kicsit elő, ő úgy adta elő, hogy a közös jelöltje lesz egy
ellenzéki
pártnak és a Fidesznek, és én azt gondolom, hogy ez így formálisan nem lesz. Tehát ami konstrukció most látszik, az tehát az, hogy hivatalosan ez az LMP-t fogja segíteni abban, hogy a fővárosi közgyűlésbe bejusson az LMP. Egy civil szervezetet tesznek még fel a szavazólapra, és én azt gondolom, hogy az ő számításaiban az lehet, hogy első körben megpróbálja elszipkázni a Fidesznek minél nagyobb táborát magához, már úgy is, hogy Szent Király Alexandra egyébként fut, mint jelölt, és hogyha ez kellően pozitív irányba megy el Vitézi számára, akkor megpróbálhatja egyesíteni azt a szavazótábort, amit ő saját jogán megszerzett, azokkal a fideszesekkel, akik csak akkor csatlakoznának hozzá, hogyha Fidesznek nem lenne saját jelölt.
Az, amit ezzel kapcsolatban Karácsony Gergely reagált rögtön a bejelentés után, hogy főpolgármesteri választásom után szakmai feladatra kértem fel Vitézi Dávidot, azt mondta, nem tudja vállalni, mert nem engedte meg neki Orbán Viktor. Ugye ez volt az első reakciója, és hogy nem szeretne olyan katona lenni, aki Észak-Koreából menekül Dél-Koreába, de hátulról lelövik az övéi, és szakmai feladata nem engedték, most politikára küldik, se baj, és hogy a Szabad Budapest a menekülőket befogadja, a betolakodókat legyőzi. Ugye sokan idézték ezt a gondolatot Karácsony Gergelytől. Az ilyen típusú üzenetek, ezek mennyire tudnak már, mint Karácsony Gergely szempontjából ártani Vitézi Dávidnak, hogy tulajdonképpen ő már most egy platformra helyezte, és Fidesz jelöltként beszél tulajdonképpen Vitézi Dávidról.
Azt gondolom, hogy
vagy benne van ez.
Azt gondolom, hogy Karácsony Gergelynek meg ez az érdeke. Ez az neki meg ez az érdeke, tehát még Vitézi Dávidnak az az érdeke, hogy Budapesten távolítsa magától a Fideszt, és elmondja minden nyilatkozatban, hogy én nem a Fidesz embere vagyok, és én nem is a Fidesz jelöltje leszek, és hasonló üzenetekkel jöjjön a nyilvánosság felé, és erősítse az ő szakértői imidzsét. Addig Karácsony Gergelynek meg az az érdeke, hogy felhívja a figyelmet arra a múltra, ami Vitézi Dávidnak nyilvánvalóan tényleg megvan, és tényleg ebből a múltból érkezik. Egyszerűen az a helyzet, hogy Budapesten a Fidesz az nem egy nyerőkártya, hogyha valaki csak a Fideszre próbál föltenni mindent egy választáson, és épp ezért szerintem a főpolgármester abból indul ki, hogyha sikerül neki kellően összekötni az emberek fejében Vitézi Dávid továbbra is, és megpróbálni elvenni annak a hitelességét, hogy ő mennyire egy önjáró, autonóm szakértői figura, akkor az ő stratégiáját ez jobban szolgálhatja, és egyben megpróbálhatja ezzel megakadályozni azt, hogy az ellenzéki szavazók közül próbálják meg esetleg tömegesen elhinni azt, hogy itt egy újabb messiás, csak most egy budapesti messiás.
Egyébként maga ez a vita felhívás, mert ugye Vitézi Dávid vitára hívta a jelölteket, és Karácsony Gergely reagált, és azt mondta, hogy hajlandó kiállni a nyilvános vitára, csak azután, hogy letisztázódott, ugye, hogy ki is a valós kihívója, mert ő tulajdonképpen ki is mondta ezt, mármint Karácsony Gergely, hogy csak az egyik a valódi jelölt, és azt azután tartja majd aktuálisnak a vitát, ha egyikük visszalépett a másik javára, és kiderült, hogy kit képvisel valójában Vitézi Dávid. Ugye ez, amit ön is mondottunk, éppen ez az érdeke ilyen értelemben Karácsony Gergelynek, hogy ez kommunikálja, de az, hogy ez a vitára való kvázi visszautasítás, vagy ilyen feltételhez kötötte, ez mennyire működőképes, vagy mennyire zavarhatja meg a választókat, hiszen mindig az volt, hogy de igen, legyen vita, és ugye eddig mindig nyitottan állt hozzá ehhez Karácsony Gergely.
Igen, hát ugye azt kell nézni, mi az alapszituáció. Az alapszituáció az, hogy van 5 jelölt, már most legalább annyi, mert a 3 már tárgyalt jelöltön kívül még a Mi Hazánknak és a Jobbiknak is van, akkor ugye az a kérdés, hogy egy 5 jelöltes vitáról lenne szó, vagy önhatalmulag valaki azt mondja, hogy csak egy 3 főset szeretne, vagy valaki azt mondja, hogy csak a 2 legesélyesebb vitázzon. Ennek azért ezerféle formátuma lehet, viszont az biztos, hogy Karácsony Gergelynek az nem érdeke, hogy olyan vita szülessen, amelyben vele szemben gyakorlatilag mindenki őt lőné, és mondjuk egy a 4 ellen álljon ott a ringben. Ez természetesen nem érdeke. De az se érdeke, hogy 3 fős vita legyen, és akkor mondjuk a fideszes jelölt Szent Királyi Alexandra Vitézi Dáviddal párban lője őt, miközben ő neki meg akkor egyedül kell képviselnie a saját véleményét. Szerintem azt gondolom, hogy az érdeke a főpolgármesternek az, hogy ha ilyen vitára sor kerül, akkor az egy az egy ellen történjen meg. Már csak azért is, hogy ilyen túlerős, vagy hogy mondjam, kisebbség a többség ellen típusú kommunikációs szituáció ne álljon elő. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy most a politikai racionalitást nézve, Karácsony Gergely egy olyan pozíciót foglalt el, ami neki a leginkább az érdeke. Vitézi Dávidnak meg az az érdeke, hogy akármilyen formában, de hadd kerüljön egy platformra a regnáló főpolgármesterrel. Ez mindig így van, tehát ez, amikor Amerikában vagy bárhol a világban viták vannak, mindig a kihívónak inkább az érdeke, hogy egy vita megrendezésre kerüljen, hiszen akkor gyakorlatilag ugyanazon a szinten beszélgethet egymással az, aki már hatalomban van, meg az, aki szeretne hatalomban lenni. Tehát ezért én ezt egy érthető stratégiának tartom a Vitézi Dávid részéről, hogy egy ilyennel próbálkozik. Azt is érthetőnek tartom, hogy megpróbálja az egészet úgy előadni, mint az egyetlen, aki igazából akarja ezt a vita szituációt. Szerintem a főpolgármesternek meg az érdeke az, hogy ő olyan szituációba próbáljon csak belemenni, ahol ő legalább, hogy mondjam, tehát hogy nincs abban a helyzetben, amit felvázoltam, tehát hogy igazából minden nyíl rá kerül kilövésre, miközben ő neki esetleg végig kéne védekezni egy vitát, minimum kettő, de inkább négy szereplő.
Még a beszélgetés végén még egy szereplőt hagy hozzak már be ebbe, ha eddig nem lenne elég szereplő itt a fővárosban, ez pedig Lázár János. És azért hoznám be őt, mert ugye a minap, ha nem is közvetlenül, de azért tulajdonképpen voltak neki is, illetve Vitézi Dávidnak is vele kapcsolatos megjegyzése, ugye most leginkább a Spárral kapcsolatos hát ide-oda mondogatás miatt került reflektorfénybe, ugye a Portfóliónak a konferenciáján beszélt a minap, és azt mondta, hogy nem tűri a fenyegetéseket a Spártól, és hogy most, hogy itt az osztrák fűszeres közértes, így fogalmazott a Spár, így viselkedett, felvetett a kormányba, hogy ne tűrjük a hazudodást, stb. Nem is ilyen kapcsolatban, ilyen kontextusban hoznám őt be, hanem hogy Vitézi Dávid fogalmazott úgy róla, hogy igazából ő az egyik főszereplője a fővárosi kampánynak, mármint a főpolgármesteri kampánynak, mert hogy a beruházások vonatkozásában azért neki nagyon, nagyon fontos és döntő szerepe van, hiszen nagyon sok beruházást folytatott vagy leállított, tehát ő döntött arról, hogy a fővárosban milyen beruházások és fejlesztések lesznek vagy lehetnek. Ezt tegyük már helyre, hogy ez mennyire reális ez a helyzetértékelés, és az, hogy például ilyeneket mond, vagy olyat is mondott Lázár, hogy ennek az országnak nem az a problémája, hogy Mészáros Lőrincek meg Szíj Lászlók vannak benne, hanem hogy kevés van belőlük. És most akkor visszakanyarodva még egy csavarral a beszélgetés elejére, hogy Magyar Péter ugye pont a korrupció ellen lép föl, és ehhez képest érdekesek talán ezek a mondatok. Szóval mennyire látja ezt így, hogy mondjam, a fővárosi kampány szempontjából relevánsnak ezt a helyzetet?
Azt gondolom, hogy releváns szereplő Lázár János, hiszen tényleg döntő szerepe van abban, hogy jelenleg Magyarországon, és így Budapesten is, milyen beruházások valósulhatnak meg, a közlekedés is nála van, tehát jól látszik, hogy amikor a bérletstruktúra átalakításra került, nem csak a fővárosban, hanem országosan, ott is Lázár János volt az, aki ezt az ügyet képviselhette, és ő volt az, akinek Karácsony Gergellyel meg kellett állapodnia, és tárgyalnia kellett az ügyben, tehát én azt gondolom, ez egy reális dolog, hogy Lázár Jánosra úgy tekintünk, mint akinek a budapesti politikára jelenleg elég komoly befolyása van. És egy olyan szerepe is van, hogyha az utóbbi időben sokat beszélünk arról, hogy emberarcú fideszesek próbálják kicsit eladhatóbbá tenni
helyenként.
Ő nagyon nem az. Pont azt akarom mondani, hogy a Lázár János egy olyan politikai figura, akivel szemben például Vitézi Dávid egy elfogadható soft fideszesként rajzolhatja meg magát, sőt, hát még ugye soft fideszesként sem, hiszen még tőlük, tehát a Fidesztől próbálja magát minél inkább távol tartani, de mint egy olyan szereplő, aki ugyan ebből a világból jön, de Lázár Jánoshoz képest mégiscsak egy szoftabb és a város érdekeit jobban szem előtt tartó, sőt, csak a szem előtt tartó szereplőként tud feltűnni. Én azt gondolom, hogy korábban is, amikor arról volt szó, hogy Navracsics Tibor mondjuk mennyire emberarcú fideszes, akkor ezt Lázár Jánoshoz képest mindig jól lehetett illusztrálni, vagy hozzá képest.
Mindenképpen,
és én azt gondolom, hogy Vitézi Dávid is nem véletlen, hogy egy ilyen Lázár János és Karácsony Gergely közötti vita szituációban próbált meg egy ilyen békéltető döntőbíróként feltűnni valamikor decemberben, januárban, és próbálta ezt az ilyen emberarcú szakértőnek a pozícióját elfoglalni. Tehát Lázár Jánosnak még ilyen pozícionálási szempontból is van szerepe. Hozzá képest meg lehet azt rajzolni, hogy valaki Budapest érdekeit nézi, hiszen Lázár János nagyon sokszor elmondta, hogy az ő szíve az nem a fővárosban dobog, hanem valahol a Ménes birtok környékén.